Üdvözöllek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast. Az a költözők rovatunkban Magyarországra visszatérő honfitársainkkal beszélgetek. Az adásból megtudhatod, hogy miért döntöttek így, és hogy milyen gyakorlati lépései vannak egy ilyen elhatározásnak. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Sziasztok! Krisztiánnak hívnak, vendéglátós végzettségeim vannak, és ezzel indultam el végül is a nagyvilágban. Először gyakorlati helyeken dolgoztam iskola közben, és akkor utána a későbbiekben pedig mint rendes munka.
Ugye a hazaköltözésről beszélgetünk, de ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan jutottál arra a döntésre, hogy te hazaköltözöl, muszáj egy kicsit belelátni abba, hogy hol éltél, hogy éltél. Azt írtad nekem, hogy Olaszországban kezdted a gyakorlatod. Ez mikor volt pontosan, hány évesen kerültél, vagy hova pontosan?
Olaszországban 2001-ben kerültem, Torreza del Cimonéban. Ez Vicenzától északra van, vagy hogyha többeknek ismerős, inkább azt mondom, hogy a Gardatótól egy órányira van a hegyekben. Egy gyermeküdültető táborban voltam felszolgáló. Ez végül is ilyen sporttábor volt a gyerekeknek, ahol teniszmesterek oktatták őket, volt úszásoktatás, kosár, meg még talán baseball is, meg foci természetesen.
Milyen tapasztalataid voltak Olaszországban? Meddig voltál ott?
Végül is egy nyarat voltam ott, ugye iskola vége és iskola kezdés között. Imádtam, nagyon szerettem azt a temperamentumot, azt a stílust, azt a pörgős, olaszos hozzáállást. Nagyon jó volt. Előtte el kellett mennünk nyelvtanfolyamra, úgyhogy elég jól sikerült felszedni az olasz nyelvet. Sajnos azóta nem használtam, és elég sokat felejtettem.
Tehát ugye egy nyarat töltöttél Olaszországba, utána onnan hazajöttél, vagy mentél egyből Németországba?
Honnét hazajöttem, mivel folytatódott tovább az iskola, és a következő évben pedig volt lehetőségünk Németországban gyakorlati helyet szerezni. Ott már végül is volt némi felvételi elbeszélgetés, és akkor ott is kiválasztottak, meg a korábbi gyakorlatom alapján is. Kicsit lehet, hogy már előnyből indultunk talán, és akkor ott is 3 hónapot voltunk iskola végétől, végül is az iskola kezdés elejéig.
Ekkoriban kezdett úgy megfogalmazódni, hogy hosszabb időt eltölteni a külföldön, vagy mi volt a fejedben? Mert az, hogy te külföldön töltötted a gyakorlatokat, nekem azt mutatja, hogy azért úgy kacsingattál ebbe az irányba, tehát mindenképp időt szerettél volna, gondolom, eltölteni külföldön. Ez így volt?
Igen, mindenképpen, mivel nagyon szerettem a vendéglátás magát, nagyon jó gyakorlati, és hogy nem gyakorlati, hanem tapasztalatot tudtunk szerezni a külföldi vendéglátásban, főleg ugye, hogy nekem már megvolt egyszer, hogy Olaszország, utána Németország, és én akkor még utána kacsingattam végül is angol nyelvfelett fele, és akkor én még nem beszéltem angolul. Az iskolában én mindig olyan osztályba kerültem, hogy csak németül beszéltünk, az utánunk következő osztály már németül és angolul is beszélt.
Most így túl a fizetésen, miben láttad az előnyét annak, hogyha te külföldön dolgozol a vendéglátásban? Mennyiben más, erre akarok rákérdezni, mondjuk egy olasz vagy egy német vendéglátás, mint a hazai?
Egyszer végül is mások ugye a felszolgált ételek, italok, megvannak a helyi specialitások, a helyi szokások, mint például a kávézás Olaszországban, vagy például a sör, meg a hozzátartozó sörkorcsolyák Németországban, és nagyon jól mutat az embernek az önéletrajzában, akármilyen szakmában, hogyha külföldön, vagy több helyen is tapasztalatot szerzett, és megállta a helyét.
És hogy kerültél akkor utána? Skóciába mentél, ha jól emlékszem.
Igen, Skóciába. Skócia volt a következő, először is elvégeztem az iskolákat, és én akkor még nem beszéltem angolul, tehát csak németül tudtam. És itthon végülis nem a vendéglátásban dolgoztam, hanem elkerültem egy gyárba, 3 műszak, 8 óra. És én a 3 műszak, 8 óra mellett kezdtem el először magán angolul tanulni, utána tanár, aztán különböző tanfolyamokon. És akkor mindig mondták az ismerősök, hogy hát minek itt vagy, miért nem élvezed az életet, vagy miért nem a németül tanulsz, minek ide az angol, tök felesleges. Nekem meg mindig álmom, vágyam volt megtanulni angolul, és akkor utána volt egy-két munkahelyváltás, egy szerelmi csalódás, és akkor úgy éreztem, hogy most már semmi nem köt ide. Itt az idő, és akkor találtam egy lehetőséget, amit kihasználva Skóciába kezdtem el dolgozni, akkor újra a vendéglátásban, de akkor alulról kezdtem el felfele lépdesni. Először egy nagyon kicsi hotelban, vagy inkább motelban dolgoztam. Ez Skócia középtájéken volt. Ez nem tartott hosszú ideig, mert elfelejtették közölni, hogy ott csak szezonra kellenek az emberek, úgyhogy hazajöttem. Közben, akikkel megismerkedtem odakint külföldön, meg még itt Magyarországon, ők egy másik hotelban kezdtek el dolgozni, és a végén ők ajánlották azt a helyet, meg mondták, hogy tudnak egy nagyon jó vendéglátós emberkét, aztán végül fölvettek oda, kimentem, és akkor ott indult el egy hosszabb vendéglátós karrierem külföldön.
Ez melyik év?
2009-ben volt.
És meddig dolgoztál Skóciában?
2012-ig dolgoztam Skóciában, és nagyon jó volt. Imádtam, egy 250 férőhelyes hotelban dolgoztam, ott az elején egy bár volt, és közben kialakítottak, inkább úgy fogalmazni, hogy felújították a báltermet, ami eléggé lepusztult állapotban volt korábban. Felújították a báltermet, és akkor kettő bár volt ebben a hotelban.
És annak miért lett vége?
Imádtam azt a helyet, de egy idő után elegem lett abból, hogy az év 365 napjából 362-ben esik az eső. Hosszúgatja, póló, pulóver, esőálló kabát, és a maradék három napban, hogyha le lehetett venni a kabátot, akkor már jó idő volt, egy gyönyörű szép zöld volt minden, ködös, úgy, ahogy az ember a könyvekből el tudja képzelni, vagy esetleg a filmekből, a ködös Albion, ugye, és onnét pedig lementem Lutonba dolgozni.
Akkor egyedül az időjárás volt az oka ennek az országváltásnak?
Egyrészt az időjárás, másrészt ott már elértem mindent, amit lehetett, és úgy láttam, hogy nem fogok tudni tovább lépni a ranglétrán.
Az időjárás jobb volt? Jó volt a csere?
Igen, ott már jobb volt, de mégsem annyira, és még közben másra vágytam. Nekem a végcél, vagyis hogy egy ilyen álommunka, inkább úgy fejezném ki magam, hogy egy óceánjáron vagy folyami hajón dolgozhassak, és mivel ott már megvoltak a referenciáim is, Olaszország, Németország, Skócia, utána Anglia, ugye, ezért beadtam a jelentkezésemet különböző hajós cégekhez, és ezáltal nem kellett annyi körös állásinterjún végigmennem, mint mondjuk, hogyha egy budapesti vagy akármilyen országbeli nyílt napra mentem volna el, mert ott akkor lett volna egy előválogató, egy nyelvi válogató esetleg, akkor megnézték volna a szakmai felkészültségemet. Úgyhogy úgy nézett ki, hogy elküldtem a referenciáimat, az önéletrajzaimat, és akkor ez ugye egy amerikai cég volt, svájci bázeli központtal, és onnét hívott fel a HR Assistant, hogy látták az önéletrajzomat, olvasták a referenciákat, és látnak benne lehetőséget, és elmondták, hogy mivel foglalkozik a cég. Beszélgettünk egy kicsit, és akkor mondták, hogy visszahívnak. Akkor visszahívott egy kolléganője, elmondta a lehetőségeket, valamint még akkor kicsit jobb alkupozícióban éreztem magam, amivel nekem már voltak jobb referenciáim, ezért alkudoztam is egy kicsit a benefitekkel kapcsolatban. Például Európában a repülőjegy 100%-át fizették számomra, és akkor utána megkaptam a végcélt, Franciaország, Lyon. Nem is tudom, elég gyorsan kellett kezdenem, úgyhogy egy-másfél héten belül kellett kezdenem. Úgyhogy én London-Lutonból lerepültem Franciaországba, és akkor onnétól kezdve indult a francia kaland az amerikai céggel.
Mire vágytál, vagy szóval mi volt a fejedben, hogy ez miért lesz jó? Mi volt a legnagyobb előnye, vagy vonzó erő számodra?
A legvonzóbb az volt, hogy ez már 5 csillag volt, én még korábban nem dolgoztam csillagom, és ez a szakmai előremenetelem szempontjából nagyon jó volt, az önéletrajzban is jól nézett ki, tapasztalatszerzés szempontjából is mindenképp jól nézett ki, hogy egy ötcsillagos folyami hajós cégnek dolgozhattam. Ez 2012-ben volt.
Milyen volt a tapasztalat, milyen volt a gyakorlatban megélni ezt a folyami hajózást?
A folyami hajózás az elég kemény munka, hogyha nézzük az óceánjárat és a folyami hajót. Az óceánjáról sokkal nagyobb a személyzetnek a száma, és ezért relatíve kevesebbet kell dolgozniuk, mivel sokkal több a személyzet, jobban el tudják osztani a munkát. Folyami hajón sokkal kevesebb a személyzet, ezért több munkát osztanak le, ugye a kevesebb személyzetre. Viccesen fogalmazva ezért úgy nézett ki a dolog, hogy mi heti 7 napból 8-at dolgoztunk, és napi 14, 5, 6, 7 vagy 8 órát is akár. Tehát nekem volt olyan hetem, amikor a ledolgozott óráim száma 120 fölött volt. Ez úgy nézett ki, hogy 2-3 hónapon át megállás, szabadnap és szabadság nélkül, és akkor 2-3 hónap után mentünk el szabadságra, 2-3-4-5 vagy 6 hétre, tehát ez változó volt.
Mitől függött, hogy hány hétre mész?
Függött valamilyen szinten a foglalástól is, bár ez mindig 90% fölött volt, tehát a 132 fős befogadó képességű hajónk az az esetek nagy többségében több mint 120-125 fő volt a vendégsereg létszáma, de volt, hogy volt túlfoglalásunk is, és akkor hogy hogyan tudták megoldani, meg volt adva, hogy hány ember mehetett el az adott departmentből szabadságra.
Hány szezont húztál? Hány ilyen 3 hónapot?
A folyami hajónál ugye szezonokat nézünk, én 3 szezont húztam le, 2 nagyot, és egy karácsonyi szezont. A karácsonyi szezonok ugye rövidebbek, ott voltam akkor Németországban, és a karácsonyi vásárok között közlekedett a Dunán és a csatornáin a hajó. Az egy nagyon jó kis hajó volt. A világon akkoriban, meg most is ugye van egy összesített lista, és azon ez a hajó volt a második helyezett, tehát a vendégértékelések szempontjából, és az első helyezett pedig egy óceánjáró hajó volt. Tehát, hogyha külön választjuk a listán az óceán és tengerjáró hajókat és a folyamiakat, akkor végülis úgymond az első volt a világon az a hajó. Ez megfelelő elvárásokkal is.
Karrier szempontjából sokat adott neked ez? Sokat tanultál ott?
Karrier szempontjából mindenképp. A csapat nagyon jó volt. Nagyon tapasztalt emberekkel dolgozhattam együtt. Nagyon sokat is tanultam. És végtére, amint az elején is említettem, ez nagyon jól nézett ki az önéletrajzomban, úgyhogy ezt a későbbiekben nagyon jól tudtam hasznosítani. Mind a tapasztalatot, mind pedig az ajánlásokat.
Azt mondod, hogy folyami hajón 3 szezont húztál le, ezek szerint voltál tengerjáró hajón is?
Nem, tengerjáró hajóra végül nem jutottam el.
Mi lett a 3 szezon után? Merre ment tovább a karrier?
A 3 szezon után úgy nézett ki, hogy én már közben, inkább nem a végén, én már nagyon vágytam egy fix pontra az életemben, vagy haza akartam jönni, vagy tovább lépni, és akkor elmenni egy óceánjáró hajóra, és közben megismertem a jelenlegi páromat, akihez hazajöttem az egyik szezon végén, és ugye lakva is megszik meg az ember, ezért ahogy hazajöttem, hozzáköltöztem, összeköltöztünk, és azóta is együtt vagyunk, aki jelenleg már a feleségem és 2 gyermekem anyja.
A 2014-ben jöttél haza, azóta soha fel sem merült benned, hogy újra elindulj és nekivágj?
Fölmerült bennem, én még neki is vágnék újra, a feleségemnek nagyon szorosak a családi kapcsolatai kötelékei, és ő nem szeretne annyira kimenni külföldre, én mondjuk nagyon szívesen kimennék még, és akár még úgy, hogy nem csak én egyedül, hanem a gyerekeinkkel együtt is kiköltözve, hogy meglássák nagy világot, és lássanak, tapasztaljanak, megnézzék, hogy máshol, hogy működnek a dolgok, és lássanak más kultúrájú embereket, más hozzáállást.
Akkor végül is a párod volt az oka, a fő oka annak, hogy hazajöttél? Vagy már mondtad, hogy előtte is már motoszkált a fejedben?
Előtte is motoszkált már a fejemben, egyrészt a párom volt az egyik ok, a másik részt, hogy egyszer lemértem a bőröndömet, és 16,5 kilóba belefért az életem. ebből, hogyha jól emlékszem, olyan 3,5 kiló lehetett a bőrön súlya. Hát azért ott jött egy kicsi felismerés, hogy jó lenne valahol esetleg gyökereket ereszteni, és hogyha nem sikerül, ez a kezdődő kapcsolat, akkor gondoltam, hogy utána nekivágok a nagyvilágnak, sóceánjáró, vagy pedig akkor nagyon messzire megyek.
Ez a rengeteg munka sem tántorított el a hajózástól? Tehát, hogy mi a jó ebbe túl azon, hogy mész és úton vagy?
Igen, ahogy elmondtam, veszett sokat kell dolgozni, és tényleg napi 14, 5, 6, 7, 8 órán át megállás és szabad nap nélkül. Most ez azért is volt jó, mert igen, az mert, hogy nagyon sokat kell dolgozni, világot is láttunk. Én az első évben Közép-Franciaországban voltam, Lyon, és attól délre mentünk mindig a franciaországi Riviera fele, és nagyon sok helyet láttam. Tehát volt, hogy reggel és ebéd közt például volt 5 perc szünetünk, amikor olyan fáradtak voltunk, hogy lefeküdtünk aludni, és 5 perce felhúztam az órát, befeküdtem az ágyba, úgyhogy a cipőt sem vettük le, hanem azt kilógattam az ágyból, elaludtunk. Na de a sztori lényeg az, hogy megismertem franciaországi részét, például a kokáért Avignont. Avignonban van a második pápai palota a világon, amit sokan nem tudnak. Volt egy 100 éves francia számüzetésük, és akkor a pápák a Vatikánból áthelyezték a Franciaországba, Avignonba a székhelyüket, felépült nekik egy pápai palota, és csináltak még a pápáknak is egy külön bort, ez a Château of the Pape. Nagyon sok vendégünk azért is jött el, hogy ebből a jobb évjáratokat megkóstolhassa. Ez volt az egyik. A másik, a második szezonomban Párizs volt a hajómnak a fő központja. Tehát amikor a hajóm úgy fordult, akkor láthattam az Eiffel-tornyot, valamint a Szabadságszobornak a, most nem tudom hirtelen, hogy vagy a másolata, vagy pedig az eredetie, amiről másolták a későbbiekben a nagyot. Párizs volt a kiindulási pontunk, és éjszakra mentünk a normandiai partraszállások helyszínéig, és nagyon sok amerikai, kanadai vendégünk azt nézte meg, és meg lehetett beszélni az éttermi vezetőnkkel, hogy esetleg az ebéd végét lecsípjük, és gyorsan átöltözünk, és kimenjünk a vendégekkel a buszos kirándulásra, mivel a hajókat mindig 2 busz követte, legalábbis a mieinket, mert abba fér bele a vendégsereg, és akkor el tudták vinni messzebb a vendégeket egy ebéd és vacsora közti nagy kirándulásra, és akkor ezáltal láthattam például a kokáért az amerikai, a kanadai partraszállás helyszínét, valamint az elveszett és megölt embereknek a síremlékeit, ahol gyönyörűen be vannak állítva a keresztek, sírkeresztek, meg a fű is gyönyörű szépen milliméterre pontosan szinte le van nyírva. Úgyhogy nagyon sok mindent láttam, nagyon sok mindent tapasztalhattam. És ha nem dolgoztam volna ilyen helyen, akkor lehet, hogy nem is jutottam volna el annyi helyre.
Említetted többször, hogy nagyon fontos volt egy-egy állomás a karriered szempontjából, hogy az jól mutatott az önéletrajzodban. Amikor hazajöttél, akkor mi volt a következő állomás így a munkád a karrieredben?
Amikor hazajöttem, pihentem fél évet, ki kellett pihenni, akkor élveztem az életet, és utána pedig, mivel én egy nyugati határmenti városban élek, beadtam a jelentkezésemet egy ausztriai vendéglátó egységbe, ahol ahogy meglátták a referenciáimat, föl is hívtak, ki kellett mennem egy felvételi elbeszélgetésre, és akkor kipróbálták a németül, angolul, hogy mennyire jól beszélek, és ott már azonnal fel is vettek, és akkor ott ledolgoztam 3,5 évet.
Akkor még mindig csak 2017-et, 8-at írunk.
Igen, hát 2018-at, és akkor utána pedig mi már a családalapításon gondolkoztunk, az akkori még párommal, eljegyzés, házasság, és én közben váltottam, ott hagytam a vendéglátást, elmentem Ausztriában egy gyárba dolgozni, éppen attól függően, hogy hol voltam egy vagy kettő műszakban, hétfőtől péntekig, általában szombat, vasárnap szabad, vagy esetleg szombaton túlóra, kiszámítható volt, nem volt az, hogy beesett még 5 vagy 10 asztal, mert volt, hogy az első osztrák munkahelyemem, ezen a vendéglátó helyem, beesett 5 busz olasz diákokkal, és ez 40-es évvel számolva 200 embert jelentett. És hát akkor pont végeztem volna a munkával, beesett 200 ember, úgyhogy maradtam túrázni.
Ez az előnye a gyárban dolgozásnak, hogy itt kiszámíthatóbb az élet?
Igen, az az egyik legnagyobb előnye, hogy kiszámítható, nem annyira megerőltető, és attól függ, hogy itt éppen hol dolgoztam, melyik gyárban, 2 órakor vagy 2 óra 30-kor kiesett a kezünkből minden, vagy már előttem, mert már készültünk az elmenetelre, és akkor lehetett hazamenni.
És akkor ez van most, tehát most is ugyanúgy kidolgozol Ausztriában?
Igen, most is ugyanúgy ingázok, kidolgozok Ausztriában, most már több mint egy éve, most már nem is gyárban dolgozok, hanem egy exportraktárban dolgozok, mint úgynevezett komissziós, megkapom a listát a termékeinkről, hogy mit rendeltek mondjuk, utoljára Izrael volt, vagy Amerika, Görögország, vagy Németország, vagy Szlovéniába, Szlovákiába, össze kell állítanom a lista alapján a megrendelt árukat, lefóliázni, és elküldeni.
És nem hiányzik ennyi év után, meg ahogy így beszéltél róla, valahogy úgy érzem, hogy így szeretted ezt a felszolgálói munkát, nem hiányzik neked?
Nagyon hiányzik, szerettem, imádtam, meg én nagyon elmentem a városvonal felé is, és még mielőtt kimentem Angliába, én még elvégeztem egy mixer tanfolyamot is, utána pedig elvégeztem egy fleres mixer tanfolyamot, az meg már az, amikor az ember dobálja az üvegeket és a poharakat, csinál egy sót a koktélkeverés mellé. És imádtam, szerettem. Jó volt a vendégekkel is dolgozni, de egy idő után azért ki tud égni az ember, főleg ott, hogy a heti több mint 120 órát dolgozik.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.